and you could watch from your window.
Sziasztok, és üdvözöllek titeket itt a Hungarian Hex Community Podcast második live-jába. Egyenlőre négyen várunk itt titeket. Én Jani vagyok, itt van velünk Timi.
Sziasztok!
Itt van velünk John.
Szevasz, sziasztok!
Itt van velünk Cservotocs.
Sziasztok, sziasztok!
Valamint itt lesz velünk valószínűleg majd HexOG is később. A nézőktől kérnék szépen a komment szekcióba egy visszajelzést, hogy jó a hang, és működik minden, addig nem megyünk tovább.
És hogy mindenkinél elég hangosan hallanak minket.
Jó, igen, minden oké, rendben, kaptunk visszajelzéseket, rendben. Vágjunk is bele a live-ba. Én kezdem az én témakörömmel, ami nem lesz más, mint a pulse-chain update-ek, amiket mostanában kaptunk, és ehhez meg is osztom a képernyőmet, és fel fogunk menni Richard Hartnak a Twitterére. Így né? Ő az egyetlen egy információ forrás, akire szabad hallgatni. Minden más, amit láttok, hogy ilyen-olyan pulse-chain update, az nem biztos. Tehát lehet, hogy hiteles, de ez a biztos forrás. Gyakorlatilag az ő tweetjeit, az ő posztjait kell követni Twitteren, és iszonyúan technikai infókat posztol. Ez volt az utolsó Pulse Chain update-je, 3-án, ami 3 nappal ezelőtt volt. Ez az update annak mond valamit, majd HexOG, hogyha becsatlakozik, akkor megkérdezzük róla, de annak mond valamit ez az update, aki developer. Itt azt látjuk nagyjából, hogy van kétfajta ilyen layer a Pulse Chain-be, és gyakorlatilag ennek a kétfajta layernek szinkronizálnia kell. És ennek van 16 lépése, és legutoljára a 8. lépés már 20 órája tartott. Ennyi az update, amit így halandó ember meg tud érteni ebből az egészből. Annyit még hozzátennék, hogy mostanában eléggé aktívan posztol Ricsi fiú, aminek nagyon örülünk. Az én személyes véleményem az az, hogy Jack Levin készteti erre, illetve az egész zen témakör készteti erre, ugyanis Jack Levin nagyon-nagyon aktívan posztol a zen developmentről, a zen fejlesztésekről, a zen chainről, és azóta indult be Richard Hartnak is a posztolása, amit én nem bánok, hogy beindult, mert persze ez jó, hogy látjuk január 25-e, január 19 óta. Az volt az első? Igen, mert itt még hülyeségeket beszél. Január 19-e óta látunk új Pulse Chain Testnet V3-as update-eket. Én nagyjából úgy számolok, hogy ha kijön a Pulse Chain Testnet V3, ami egyúttal ugye a PulseX-et is jelenti, mert a kettő együtt fog elindulni. Tehát a Pulse Chain lesz a blokklánc, és azon futó alkalmazás a PulseX. Decentralizált váltó PulseX. A kettő együtt fog indulni. Szerintem, az én véleményem szerint, hogy ha kijön a Pulse Chain Testnet V3, akkor utána rá körülbelül fél évre lesz mainnet. Mert a Testnet V3-at még ugye azért az a neve, hogy Testnet, azt még agyon fogják tesztelni. És utána, hogyha a developerek úgy gondolják, hogy minden rendben van ezzel a testnettel, akkor megyünk mainnetre. Szerintem azért ez még idén meg fog történni. De ez csak az én privát véleményem. Nem tudom, nektek srácok, mi a véleményetek erről.
Hát szerintem ez nem kell fél év. Ugye a kettes tesztnet volt egy kb. Egy fél éves időszak, szerintem ez töredéke fog kelleni. Szóval Jack felkavart az állóvizet, ez rendben is van, megrúgdosta Richardékat és a fejlesztőit. Többeknek az volt a véleménye, vagy az a véleménye ezzel kapcsolatban, hogy hát nagyon elustultak, nem igazán volt semmi, ami hajtsa őket, de szerintem nem kell, szerintem egy pár hónap, egy-két-három hónap a tesztnet V3 után, és szerintem utána indulni fogunk, tehát ez nem lesz ebből akkora tesztelési fázis.
Hogyha nem találnak semmi gebaszt.
Hát igen, de hát azért nem hiszem, hogy olyan óriási nagy gebaszokat fognak találni, mivel ugye a V2 az erre volt, hogy ezeket az óriási gebaszokat kijavítsák.
Ja.
Mondjuk az is benne van a történetben, hogy ugye azóta elméletileg a ETH 2.0 miatt újraírták bizonyos részeit. Itt ezáltal lehet, hogy belekerültek olyan hibák, ami a V2-ben nem volt, vagy nem jött ki, vagy nem esélyesen volt kijönnie.
Így van, tehát az Ethereum 2.0 miatt az ugye eléggé keresztbe tett ennek az egész Pulse Chain fejlesztésnek, ugyanis hát nem előről, de egy jó részét újra kellett írniuk. Viszont a Pulse Chain lesz az első Ethereum 2.0 fork. Tehát Ethereum 2.0-ból még egy fork se volt. Ugye az Ethereum Proof of Work hálózatnak annak voltak forkjai, de az Ethereum 2.0-nak még egy se. Pulsion lesz az első. Meg ugye ott van az a 150 vagy most már 170 plusz applikáció, ami el fog indulni a Pulsionnel együtt, és ez azért szerintem eléggé fel fogja kavarni az állóvizet. DeFi ökoszisztémába erre akár nagy halak is felfigyelhetnek, és a nagy halak alatt, hát idézőjelbe intézményes befektetőket értek, hogy elindul egy egész ökoszisztéma, úgy, ahogy van. Ez azért nem semmi.
Pulsechain mielőtt elindul, még a Ethereumre nem kéne kijönnie új frissítésnek? Ez a Shanghai, vagy mi itt emlegettek?
Nem, azt már mondták is, a Pulsechain devek, hogy a következő Ethereum update nem befolyásolja a Pulsechainnek az indulását. Tehát a következő Pulsechain update lesz majd ugye a Shanghai update, de állítólag azt is már eltolták szeptemberig, lehetett hallani ilyeneket, nem tudom. Azt mondták a devek, de persze mi is csak plegykákat hallunk, tehát az lenne a hivatalos, hogy Richard Hart mondana valamit. És közben azt mondták...
Igen? Közben a csetet olvasom, Mihály Gábrielnek üzenem, hogy ő azt kérdezi, hogy kicsit fura, hogy Richard június 2022 júniusára ígérte az indulást. Hát igen, tehát ugye 2022 júniusban volt a V2, és 2022 szeptemberében lényegében jött ki az ETH 2.0, csak ugye Richard nem gondolta komolyan, hogy ez valóban ki fog jönni szeptemberben a tervezett időpontba, az ETH 2.0, mert ugye körülbelül 5 évvel ezelőtt, tehát 5 éve húzták, halasztották ezt az update-et, úgyhogy hát ez sajnos ez így jött ki.
A wallet az nem lett soha megígérve, az csak belett lengetve, hogy lehet, hogy lesz. És jelenleg is dolgozik rajta egy-két dev, de annak soha nem volt indulási dátuma. Az én személyes véleményem szerint rohadt nagyot durranna, hogyha a Pulsechainnel együtt dobná ki Richard Hart a walletot is. Az lenne a cseresznye a tortára.
Ahogy mondtad, szóval ez a tárca az így megbeszgetve, hogy az még így jó lenne így a kis cseresznye a tortára, hogy egy egész, nem csak egy teljesen más ökoszisztéma, de már saját wallet is, ami jobban bízhatunk, hogy nem fognak kiszivárogni rajta a IP címeink meg a címeink, de erre elvileg van egy csapat, és nagy csend körülötte, hogy hol tartanak mi, stb. Szóval ez szerintem már ilyen meglepetésszerű lesz.
Hát igen, elképzelhető Richardtól, hogy egy extrémben majd megjegyzi úgy utólag, hogy srácok, két napja elindult Pulse, és még kész a tárca is, komplett minden el van készítve, el van indítva, úgyhogy lehet használni.
Amúgy én ezt simán kinézném belőle. Az egyik streambe így a közepére így bedobná, hogy jó, amúgy elindult.
Hát a tárca az, amit én elengednék, tehát az utolsó legyen az szerintem, és most már lassan a snapshotot is elengedném a francba, csak már legyen itt, és működjön, és tényleg ne fél évet kelljen még várni a hármas teszteléshez.
Azt a snapshotot azt hiszem, hogy kéne, nem engedheted, de mert avval egy nagy reklámot csinálsz a egésznek, és lényegében sokan csak azért, hogy így másolódjon, akkor csak azért is becsatlakozunk, ha már nem sikerült áldozni.
De még gondolod, hogy a snapshot nélkül azok az emberek, akik ezzel lettek becsalogatva, ők itt hagynák az egész ökoszisztémát, és inkább nem használnák, mert hogy át lettek vágva? Nem gondolom.
Én nem gondolom azt, de viszont az én nekem elképzelésem egészre, hogy sok új, aki az alatt a idő alatt, miután lezárult a áldozás, sok új egyénnek más esélye nem lesz becsatlakozni, hogy valamibe kezdjön.
Na, és akkor valaki egyébként kérdezte, vagy megemlítette, hogy akkor az ETF frissítés miatt feleslegessé válik a Pulse ökoszisztéma. Hát miért? Mit hoz az az Ethereum, vagy Ethereum frissítés? Mi az egy óriási nagy csoda lesz?
Tehát... Hát na, ez a Shanghai update, nem tudom, hogy mi lesz ez pontosan, de az a lényeg, hogy nem befolyásolja a Pulsechain indulását. Mert ugye, tehát itt azt kell megérteni, hogy azzal, hogy mi most megvártuk a Pulsechain 2.0-át, és azt forkoljuk, ezzel azt érte el az egész ökoszisztéma, hogy a jövőben érkező Ethereum update-eket mindegyiket megkapjuk majd Pulsechainre is. Tehát, hogyha későbbiekben jön a sharding, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy autópálya szélesítés az Ethereumra, hogy ne legyen ennyire zsúfolt, magyarul alacsonyabbak legyenek a tranzakciós költségek, alacsonyabb legyen a gvej. Ezeket a frissítéseket a Pulsechain is mind meg fogja kapni. Ezért jó az, hogy az Ethereum 2.0-át megvártuk. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy a Pulsechain nagyon-nagyon gyenge lenne stablecoinok nélkül. Ugye a stablecoinok az egy sarkalatos pont, mert ahogy elindul a blokklánc, kell valami, amihez viszonyítani lehet az árakat. Kell valami, ami egy stabil pont, amiben ki lehet menekülni, hogyha az ember akar. A Pulse Chainre is terveztek stabil coinokat. Cheryl Touch tegnap részt vett erről egy beszélgetésbe. Megosztanád velünk, hogy mit hallottál a többiektől tegnap?
Hát lényegében a Liquid Loan-nak lesz saját stabil coinja, sőt még stékelhető is. Amikor indult a Pulse X áldozásról, azt hiszem, akkor lehetett áldozni is rá, tehát a indulásról, de azon kívül még lesz nekik egy coin, amire mai napig lehet áldozni, az a VAT. És ezekkel mind összesen lehet azt én, ha jól tudom, kölcsönt is fölvenni, lehet gyarapítani vele a Pulse-t, vagy a Pulse X-et, most nem tudom pontosan, de valami ilyen ilyesmi volt a téma, és lényegében ennyi. USDL néven fog futni.
Igen, tehát az a Liquid Loans, erről már tudunk, igen, tehát ez már nagyon rég behirdették, meg ugye a működése nagyon hasonlít a MakerDAO-hoz, aminek a DAI token-e volt, tehát ez egy token, aminek a fedezete Ethereum volt a legelején, most már ugye stabilcoinok is, sokfajta, szóval egyébként keveredett a fedezet a token mögött. A USDL mögött fedezetként PLS lesz, és ha jól tudom, az új hír az, hogy Power City csapat is készül egy stabilcoinnal, aminek a fedezeteként a PLSX lesz. Szóval így már két stabilcoin, két különböző token fedezettel lesz lehetséges.
Valamint a Weight csapat is dolgozik egy stabilcoinon. Tehát itt már három stabilcoinról is beszélünk akkor.
El leszünk látva, csak induljon már el, ahol ezeket használni tudjuk, ugye? Mert anélkül nehéz lesz.
De ezt lehet már próbálkozni vele lényegében a testneten.
Visszatérve egy kicsit a Ethereum update-re, hogy ugye ez a Shanghai update, ez igazából csak a stékelő Ethereumot érinti. Szóval az a Ethereum, ami le van stékelve most, és amit a validátorok stékelnek, azt az Ethereumot lehet majd kivenni. Szóval semmilyen módon nem érinti a tranzakciós költségeket, a gvejt, a kapacitást, a blokk méretét, vagy bármi, ami a tranzakciókat olcsóbbá vagy gyorsabbá tehetné. Ez teljesen csak az, hogy az Ethereum kijöhet. És ha engem kérdeztek, ez igazából az Ethereum árát viszonyítva nem túl jó, hogy hirtelen felszabadul majd nagyon sok stékelt Ethereum. De aztán ki tudja, mi lesz.
Volt már ilyen nagyon sokszor, hogy azt hittük, hogy hú, mekkora hatása lesz a piacra, hogy most rengeteg a piacra fog ömleni, vagy rengeteg a piacról el fog tűnni, aztán semmi hatása nem volt. Úgyhogy szerintem erre mondjuk ilyen ármozgást alapozni már nem nagyon lehet. Mert amúgy nincs annyi sok Ethereum staker, bár az tény, hogy a stakelt Ethereum mennyisége az meg sok. Tehát ugye 32 Ethereummal lehet validátornak lenni, az meg rohadt sok.
Hát ha most kellene megvened, akkor igen, az dollár értékbe számolva.
Na, lassan átadom a szót Timinek, mert ő készült egy nagyon fontos témával, ugyanis ennek az a sztoria, hogy Netflixen elérhető most egy dokumentumfilm a GameStop-ról. A GameStop részvényről, ami 2020-ban, 21-ben mikor boomolt?
Hát 20, mi COVID előtt.
Aha, COVID, na akkor boomolt, és aztán történt valami, és ezt az egészet a centralizált pénzügyek, tehát CeFi és a DeFi összehasonlításaképpen, tehát a decentralizált pénzügyek összehasonlításaképpen szeretnénk nektek elmondani, mert iszonyú tanulságos.
Akkor át is veszem a szót. Szóval először arról szeretnék igazából beszélni, hogy mi is ez a DeFi, közismertebb nevén a decentralizált finanszírozás, ami egy blokklánc alapú finanszírozási forma, ami szintén csak 2020 óta létezik, ami nem támaszkodik központi pénzügyi közvetítőkre, például broker cégek, bankok, vagy hagyományos pénzügyi eszközöket kínáljon. Szóval ezzel ellentétben okos szerződéseket használ ugye a blokklánton. Ennek ugye az atya az Ethereum, de például a Hex is ide sorolható, ugye, mint DeFi project. Ugye ennek ellentéte, amit a Jani is említett, a CeFi, azaz a centralizált finanszírozás, aminek ugye a legnagyobb veszélye az az, hogy kiteszed magadat, és a tokenjédet ugye egy harmadik félnek. Most legyen az például egy weboldal, mint mondjuk a Crypto.com, vagy a Binance, vagy akár egy trading app, platform, mint például Magyarországon nagyon elterjedt a Plusz 500, olyan is, hogy eToro, Amerikában nagyon elterjedt volt a Robinhood, és minden más hasonló kisebb applikáció, ahol ugye nem tokent vásárolsz, hanem egy bizonyos aktuális árat trédelsz meg. Ezáltal ugye nagyobb kockázatot is választ, mert nem tudod a tokenjeidet átrakni például a MetaMaskodba, mivel igazából nem is birtokos semmilyen tokent. Így, ha az applikáció vagy a trading platform csődbe megy, tulajdonképpen bukod ugye az egész pénzedet. Erre a legjobb példa, ami ugye nemrégiben történt a GameStop-ban, hogy volt egy Reddit csoport, az olyan, mint például a Mihek Telegram csoportunk, hogyha valaki nem ismeri, mi az a Reddit. Ők összefogtak, és elkezdtek vásárolni GameStop részvényeket a Robinhood alkalmazáson keresztül. Tehát ez nagyon fontos, hogy mind keresztül kezdtek el vásárolni. A cég csőd szélén állt, ugye a hedge fundok, meg a nagyobb cégek ugye elkezdték shortolni. Gondolom mindenki tudja, mi ez a shortolás. Szóval arra tippeltek, ugye, hogy csődbe fog menni, és szóval elkezdték eladni a részvényeket. Volt egy másik cégnek, egy nagyobb cégnek, ami ilyen állattermékekkel foglalkozott, egy vezetője, aki vett 9%-nyi részvényt ebből a GameStop nevű cégből, és nyilván ugye a social médián, Twitteren ezt közölte, ezért ugye a Reddit csoport az még jobban hit abba, hogy itt valami fog történni, úgyhogy igazából ilyen buying power-t generáltak köré, szóval mindenki csak erről tweetelt, mindenhol ezt lehetett olvasni, és ugye mindenki vette, vette, vette. Na de már most, ugye a Robinhoodot használták, és az történt, hogy mivel hogyha hirtelen elkezd felszaladni az ára ennek a bizonyos egy, mondjuk azt, hogy részvénynek, akkor ugye nyilván kell, hogy legyen a platform vagy az applikáció mögött egy bizonyos likviditás, amiből majd ugye a profitodat ki tudod venni. Na most az történt a Robinhoodnál, hogy nem volt mögöttük likviditás, így betiltották, illetve hát lehetetlenné tették a vásárlókat, hogy vásároljanak kimondottan a GameStop nevű részvényekből. Szóval ezzel az történt, hogy mindenki, aki használta az applikációt, az vagy elkezdett veszíteni ugye a pénzéből, vagy pedig elbukta az egészet. Nyilván, hogyha nem csekkolod minden nap, mert ez egyik pillanatról a másikra történt, akkor ugye lemaradsz az egész eseményről, és szépen melletted közben elmennek a történetek, és van, aki elveszítette a pénzét, valaki meg rengeteget bukott rajta, és ugye elég kevés profitot tudott kivenni, már hogyha ki tudta venni, mivel ugye nem volt mögöttük likviditás. De akár említhetjük az FTX-et is, ugye az is nem régiben történt, ezek ugye mind centralizált oldalak, ahol maximálisan ki vagy szolgáltatva másoknak. Bár még ide említeném a Crypto.com-ot is, ahol ugyanúgy vásárolhatsz tokent közvetlenül, és te birtokolod, nem pedig az aktuális árat kereskeded meg, mint például Robinhoodon, vagy akármelyik hasonló centralizált platformon. Viszont, amíg ott tárold a tokenjeidet, például a Binance-en, vagy a Crypto.com-on, addig ki vagy téve ezeknek a platformoknak, és hogyha ne adj Isten, bármi történik a háttérbe, amiről te nem tudsz, és másnap felkelsz, és egyszerűen nem fogsz tudni hozzáférni a tokenedhez. És ezért nagyon fontos, hogy mindenkinek kell, hogy legyen egy metamaskja, és a metamaskodba kell tárolni a tokenedet, hogy mindenféle ilyen eshetőségeknek ne tedd ki önmagadat, és ugye a tokenjeidet. Tehát lényegében csak ezt szerettem volna elmondani.
Nem metamaskot mondj, hanem mondd azt, hogy cold wallet metamaskkal együtt.
Rendben. Akkor cold wallet metamaskkal együtt.
És még egy kis apróság, a Hex nem projekt, ez egy kész termék, már nem lehet rajta változtatni, erre lehet ráépíteni másokat, mint a derivatívákat, lásd, Hedron, Maxi és a többi.
De egyébként nekem nagyon tetszett, hogy összefoglalója, nagyjából ugye ez egy azért egy megérthetők, mik a cekcek veszélye, illetve mik a kockázati tényezők, hogyha nem magad uralod a saját vagyonodat.
Igen, nagyon jó volt tényleg. Annyi talán, hogy tényleg hamarabb kezdődött a defi, csak igazából, ahogy mondod, 2020 előtt senki nem beszélt róla. Az Uniswap is már 2019 óta van, de akkoriban még nem nagyon használta senki. Alig volt rajta a likviditás, nem volt annyira fontos, mint most. És itt bizonytalannak is voltak ugye az elején az emberek az ilyen defikkel kapcsolatban, hát még most is.
Nem lehet, hogy ez az egész akkor indult el, amikor a Binance a kék tokent elindította, illetve elindult a PancakeSwap?
Mondjuk el, hogy amikor a Uniswap ugye megjelent, akkor az ottani kereskedésnek a hány százalék, a Hexology 40%, a 60% az csak Hex kereskedés volt. Tehát gyakorlatilag a Hex népszerűsítette be a Uniswapot az elején.
Igen, jelentős. Hát azt hiszem a top 5-ben volt benne, tehát nem számítjuk a stabil coinokat. A Hex volt, és nagyon sokan ott is vásároltunk, ott tanultuk meg az egész Uniswapot. Szóval ez még bőven a Uniswap airdrop előtt volt. Már az volt a Hexikóiaknak az első airdropjuk, hogy szinte mindenki kapott az Uni, egy csomó Uni tokent. Ugye, ha nagyon gyorsan szerettél volna a tokent, nem akartál várni holnapig, akkor az Uniswapon bármikor megteheted, bármikor swapolhattad a tokenjeidet.
Én még annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy nekem azt tetszik ebbe az egész ökoszisztémába, hogy pont annak a kriptonarratívának megy ellene, hogy ha a kriptot vásárolsz, holnap veszel Shibát, holnap után már veheted a jachtodat. Tehát, hogy ennek a rohadt gyors, nagyon könnyű meggazdagodásnak gyakorlatilag ellene megy azzal a hosszú távú lekötésekkel, a 10-15 éves lekötésekkel, mert azt mondja, hogy ne várd el azt, hogy most holnapra neked itt ezért lesz Porsche, meg mit tudom én, ez nem így működik. Még annak sem így működik, aki 30-50 ezer dollárokkal száll be, ha éppen rosszkor teszi, akkor ugyanúgy ő is vár 2-3 évet. Inkább aki ilyen átlagos pénzekkel kereskedik, tehát átlagos alatt, mit tudom én, 10 ezer dollár meg az alatti tőkével kereskedik, vagy nem kereskedik, hanem annyira van befektetésre, annak inkább ilyen 6-8 év az időhorizontja, hogy ebből megélhetés is legyen. Tehát én ezt azért mondom el, hogy ne itt a hallgatóknak ne legyenek illúziói, hogy ez most egyik napról a másikra meg fog történni, és meg fog változni az életed, meg mit tudom én. Nem. És azt is hozzátenem, hogy most egyébként egy baromi jó időszak van, nem pénzügyi tanácsadás, de hogyha kizumoltok és megnézitek, hogy áll a piac, ezek azok az időszakok, amikor érdemes befektetni projektekbe. Én erre nagyon-nagyon sok hangsúlyt fektetnék a kripto youtuberek helyébe, hogy ne egyrészt a CeFi versus DeFi-ra, másrészt pedig arra, hogy zoom out, zoomoljatok ki, és nézzétek meg a piaci helyzetet, hogy milyen a narratíva, hogy háború van, hogy ez van, hogy az van, mert ez mind beleszámít. Ezek a legjobb időszakok a befektetésre. Nem az, amikor már minden a csúcsán jár, mint 2021 novemberében. Akkor már olyvé, akkor már mindegy. Amikor beülsz egy taxiba, és már a taxista is azt hallod, hogy bitcoin, meg a nagymamád is arról beszél, akkor már el kell adni. Tehát hogy ezekre a piaci ciklusokra én nagyobb hangsúlyt fektetnék, hogyha lenne egy YouTube csatornám.
Mi az, amiben nagy potenciál van, tehát ami esett 75%-ot, vagy ami 97%-ot esett, nem mindegy.
Igen, igen. Hát most ilyen 90%-os kedvezményen lehet vásárolni a piacon. Természetesen Hexet is, de nem csak Hexet. Tehát van egy csomó projekt, ami most 90% mínuszban van, de egyébként mutatnék akkor nektek még valamit. Nomixra, ha felmegyünk, mostanában realizálódott bennem ez, hogy a transzparencia a Hexnek 96%-os, és egy A becsorolást kapott. Na most összehasonlításképpen csak úgy rámegyek egy pár nagyobb projektre, Ethereum 29%, nyilván ez azért van, mert a Hex nincs fent, csak talán egy vagy kettő tőzsdén. A nagyobb projektek meg ugye felmannak csomó tőzsdén, és ott átláthatatlan a kereskedési volume. Itt, hogyha végignézzük a nagyobb projekteket, mindegyiknek botrányosan rossz a transzparencia, és a Hexnek meg iszonyú jó. Polygon 36%. Na és nézzünk rá az ára is. Mert hát ugye, hogyha már itt vagyunk, nézzünk rá az ára is, 45%. Egy kicsit jobb, mint a 20%-osok, de azért nem olyan hű, de jó, éppen azért, mert ez is most már fenn van mindenféle hülye váltón, itt meg is tudjuk nézni, hogy iszonyú sokféle váltón fenn van, és ezek mind ködösítik a mozgását.
Na mindegy, igen, amire azt gondolnánk, szóval, amire azt gondolnánk, hogy mennyire jó, hogy minél több váltón van, meg elérhető, az egyben egy hátrány is, hiszen minél több váltó van, annál kevésbé lesz egy bizonyos százaléka forgalomnak átlátható, tehát blokkláncon leellenőrizhető. Tehát a Hexnek is van egy nagyon kicsi része központi váltókon, és ennek köszönhetően ilyen magas a átláthatóság, mert az összes váltás ott van a blokkláncon ellenőrizhető, és nyilvános mindenki számára. Ha ez nagyobb százalékban központi váltókon lenne, akkor könnyen lehet, hogy a Hexnek is sokkal kisebb lenne a átláthatósága.
Egyébként szerintem a jövőben majd elkerülhetetlen lesz, ugye, hogy ez csökkenjen, mert ha kijön a Pulse Chain, és az emberek látják, hogy legitim projekt, akkor szerintem változni fog a narratíva a Hex környékén is, és akkor lehet, hogy fel fog kerülni egy-két váltóra még, és akkor viszont csökkenhet ez a szám, de akkor meg már rengetegen fogják használni, tehát...
Valaki kérdezte, hogy mi volt az oka a Hex múlt heti emelkedésének. Nem tudom, beszéltél már róla, hogy mennyit változott a likviditás az utolsó egy hétben?
Nem, azt meghagytam neked, ezt a témát, és meg is, el is kezdem a screenshot, és feljövök ide a Uniswap-ra.
Jó, persze sokkal jobb ezt látni is. Milyen sok liquid Hex úgymond kikerült a LP pozíciókból, aminek hatása az volt, hogy sokkal kevesebb Hex volt az LP-kben, és hogyha nagyon kevés Hex van az LP-kben, akkor sokkal kisebb kereslet is elég, hogy egy nagyobb árnövekedés következzen. Az, hogy miért csökkent ilyen sokat, az igazából találgatni lehet. Az is lehet, hogy olyanokat olvastam valahol, hogy mivel az LP-k kezdenek egy kicsit idegesek lenni, hogy nehogy megtörténjen meglepetésszerűen a snapshot, és inkább kiveszik a LP pozíciójukat, hogy minél több hexük legyen, és ne a USDC-jük vagy az Ethereum-okból legyen másolat, hiszen az ugye sokkal kevesebbet érhet potenciálisan, főleg a stabilcoinok szerintem semmit nem fognak érni a másolt, pulse chainre másoltak. Az Ethereum azt tudjuk, hogy egy az 1,2 millióhoz arányban lesz a különbség, szóval hogyha egy Ethereum, egy pulse, az egy, megint csak egy elég nagy komoly, elég nagy veszteség. Szóval ez is lehet, hogy kivették a pozícióikat.
És hogyha nem ez, akkor mi a másik összeesküvés elmélet?
A másik kedvenc, ami a bejelentés. Volt valami bejelentés. Ki jelentett be mit? Erre szoktak spekulálni.
Hexology, nem tudom, látod-e? Most elkezdtem megosztani a képernyőt, és feljöttem ide Uniswap-ra. Szóval, hogyha szeretnéd elmagyarázni itt, amit beszéltünk privátban, hogy gyakorlatilag mennyi a piacon a megvásárolható Hex. Látod az én képernyő megosztásomat?
Igen, látom, csak ugye ez egyetlen egy páros, az is csak a 0,3%-on lehet látni. A Hex Daily Stats, ott jobban lehetett látni a változást az utolsó napok alatt.
Na, és itt?
Ugye itt látjuk, hogy 99,3 van jelenleg, vagy legalábbis azt mondom, ez a tegnapi napot mutatja. Igen, és hogyha lejjebb mész, és rákeresel a Liquidity Pool Hex. Igen, tehát itt lehet látni, hogy volt valami 240 is január végén, és ez lecsökkent harmadikán 80-ra. Tehát megharmadolódott a Hex mennyisége a likviditásban. Tehát ha megharmadolódik a likviditás, akkor az, hogy az árfolyam csak úgy beduplázódik egyik napról a másikra, az teljesen normális. Főleg egy ugyanolyan kereslet mellett. És főleg úgy, hogy a legnagyobb eladók válnák, több százmillió hexektől szabadultak meg a januárban.
Igen, iszonyú mennyiségű hexet öntöttek a piacra. Ja, voltak bálnák, akiknek mi követtük a tárcáit, és látszott, hogy hány száz millió hexeket adnak el folyamatosan. És gyakorlatilag ezek a bálnák kezdenek kifogyni, hanem már teljesen ki is fogytak az eladandó hexükből. Most csak annyi lesz, hogy február 14-én fog felszabadulni egy nagyobb lekötése, talán pont a Godwillnek, nem tudom kinek, de február 14-én lesz egy nagyobb lekötésnek a felszabadulása. Nem hinném, hogy ő eladná az összeset, és így a piacra önteni, főleg a jelen piaci körülmények, meg a narratíva közepette.
Állítólag, akinek felszabadul, hogy ő még nem adott el semmit.
Igen, ő mindig újra stékel.
Hogy visszastékelte, úgyhogy még nagy eséllyel még most is visszastékeli, úgyhogy nem fog szerintem mozdítani a árán. És ha mozdítanna is, az is maximum csak valami minimális százalékba.
Hát meg pont a jó pulse chain indulás előtt nagyjából fél évvel, egy évvel adna el. Nem gondolom, igen.
Meg olyanok, akik el akarnak adni, azok többnyire megszakítják idő előtt a székjüket, és utána eladják, ami van. De nem szokták kivárni se azt a utolsó pár napot.
Hát csak annyi, hogy itt most több milliárd hexről beszélünk. Itt valami 2,6 milliárd hex, valami, tehát félelmetesen iszonyú nagy összeg. De ugye a Godwill, tehát nem véletlen. Közben Confusion, áttérünk most már a kérdezfelelek részre szerintem, mert itt emlegettünk egy jó pár témát, úgyhogy srácok, hogyha van kérdésetek, akkor nyugodtan lőjétek be ide a komment szekcióba. Confusion kérdezi, hogy a Hedronról mi a véleményetek, érdemes-e még felhalmozni. Én megint azt mondanám erre, hogy nézzünk rá a price chartra. Egy iszonyú fiatal projektről beszélünk, az egyik első hex derivatíva. Nagyon az elején vagyunk a price chartnak. Tehát ez még teljesen bármelyik nap kilőhet annyira, hogy a fejünket kapkodjuk. Nem pénzügyi tanácsadás természetesen, de nagyon-nagyon nagy lehetőségek vannak most a piacon. Leszedem innen, kicsit sok.
Hát meg a Hedront igazából szerintem azért érdemes tartani, hogy lesztékeld.
De itt van egy kérdés rá, hogy akkor mostanda a Hedron nem függ a Hextű?
Ha megnézzük, akkor természetesen ezek együtt mozognak. De ugye, ha pozitív piaci hangulat van, nézzük meg, Hex pumpál, Hedron pumpál, Icosa pumpál, ez is kilőtt felfele a trend csatornájából, Icosa. A Hedron ugyanígy kilőtt felfele a trend csatornájából. Tehát ezeknek a mozgása eléggé hasonló, mivel össze vannak kötve, ugye egyrészt likviditásban, másrészt pedig a játékelmélettel is össze vannak kötve, ugye mindegyik T-share-re alapuló hex derivatíva. És a Hedronnak adtak már egy felhasználási módot, hogy aukciókon hex stékeket lehet vásárolni, és a fizető eszköz az aukciókon az Hedron. És az a Hedron, amivel fizetnek, annak van egy, erről készítettem már videót, szóval ha gondoljátok, akkor is érdekel, akkor menjetek vissza a csatorna videói között, ott van a Hedronról is, meg az Icosáról is, hogy hogy működnek. Most nem megyünk bele részletesen, mert baromi bonyolult, de az a lényeg, hogy ezeknek mindnek van utility-e felhasználásra, és az Icosát például, hogyha lesztékeled, akkor az termel neked mind Icosát, mind pedig Hedront. Tehát itt nagyon, ez egy iszonyú bonyolult és nagyon-nagyon jól kitalált ökoszisztéma. Remélem sikerült megválaszolni a kérdést. Bali 113 kérdezi, hogy miért bíztok a Hexben?
Hát miért bízol már egy tokenbe, vagy egy projektbe? Na miért?
Azért bízunk a Hexben, mert nem kell benne megbízni. Azért bízunk a Hexben, mert a Hex az egy okos szerződés. A Hex az egy okos szerződés, ami az Ethereum blockchain-en fut. Nem lehet hozzányúlni. Több mint 3 éve fut, nincs meghekkelve. Ha érdekel a téma, akkor nézd utána, hogy mi az a T-share, mert az a Hexnek az ereje. Itt a csatornámban találsz róla rengeteg sok tartalmat. És gyakorlatilag egy gazdasági ökoszisztémát épített ki Richard Hart a Hex-el. Úgy is fel lehet fogni, hogy ez egy IQ-teszt. Tehát ezt, hogyha valaki egyszer megérti és elfogadja, akkor iszonyú nagyokat lehet vele keresni.
Én még annyit hozzátennék ehhez, hogy szerintem nem mindig csak a technikai oldalát kell nézni egy tokennek vagy egy projektnek, hanem hogyha már van múltja, és megnézed, hogy milyen, mondjuk azt, hogy community, közösség van mögötte, akkor én arra számítok, hogy amikor átment, tehát több mint 10 000 szerezett, ugye? Nem volt erre nagyon sok példa így a múltban, amikor ilyen kisebb projektek ekkorákat mentek, a Hex az egyik. És én például azon a véleményen vagyok, hogy tegyük fel, hogy ott voltam az első vásárlók között, és mondjuk szépen ki meggazdagodtam belőle, akkor én abból szeretnék még és még és még és még meggazdagodni. És hogyha követitek a Richard Hartot, meg tagjai vagytok Twitteren, vagy Telegramon ilyen hack csoportoknak, akkor szerintem nagyon-nagyon észre lehet venni, hogy óriási a marketing körülötte, és ez mind azért van, hogy minden emberhez eljutassák, hogy minél többen nyilván vásároljanak belőle, és minél tovább életben tartsák a tokent. Úgyhogy szerintem, amikor elemzünk egy projektet, vagy egy tokent, akkor mind a két oldalát meg kell vizsgálni, meg kell nézni természetesen, hogy milyen volt a performance teljesítmény előzőleg, mi várható, de attól függetlenül szerintem meg kell nézni azt, hogy milyen a közösség is mögötte. És szerintem sokszor a közösség az nagyobb erő, mint maga az előzmények, hogy mi történt a tokennel, vagy éppen milyen értéket képvisel, vagy például nem tudom, lehet-e ráépíteni egy következő projektet, vagy milyen ökoszisztémában van. Az is persze fontos, de szerintem a közösség a sokkal fontosabb. Most mondhatom a Cardanát ide példának, ami ugye egy fantasztikus projektnek indult, nagyon be volt harangozva, nagyon nagy volt a hype, és valamiért mégsem megy sehova.
Milyen nagy hype-ja volt? Hány youtuber reklámozta, meg Csapból is szinte ez folyt, a Cardano így, Cardano úgy. Aztán igazából hol tartanak? Nagy a közösség is, tökéletes közösségük van, óriási, sok rajongóval, és mégis árfolyamon annyira nem látszik.
Egy jó hobby projekt.
Igen, valaki megemlítette a Terra Lunát, tehát, és így visszamennék arra a kérdésre, hogy miért bízunk a Hexben. Figyelj, a kripto youtuberekről mit hallasz? Meg mit látsz? Felmész egy altcoin daily-re, mit látsz? FTX linkeket, FTX ref linkeket, orba szájba sillelték, reklámozták a Terra Lunát, a Celsius-t, a Free Arrows Capital-t nem hiszem, de az a lényeg, hogy a mainstream kriptomédia az nagyon önző. És ők nagyon azt akarják, hogy kattints rá a referencia linkjeikre, és csatlakozz fel mindenféle trading oldalakra, és kezdjél el trédelni. Na most a Hex ennek az ellentéte. A Hex az én nekem azért lett DeFi walletem, most lényegtelen, hogy Ledger mentem, az tök mindegy, mert Hexet akartam vásárolni. És így szabadultam meg attól, hogy a centralizált váltókon tartsam a pénzemet. És vannak hosszú távú lekötéseim. Ez pont, hogy arra tanít meg, hogy hogyan tárold rendesen a kriptódat egyrészt, másrészt meg a gondolkozásmód, hogy ne ilyen holnapra milliómos leszek projektekbe fektessél bele. És ez szerintem egy hatalmas nagy narratíva. Én nagyon ki vagyok bukva ezekre az influencerekre, akik sillelik állandóan ezt a sok szart. Kimondom, az. És utána meg nyomják a nyomozást, hogy hú, vajon mi történhetett, meg mit tudom én, mi történhetett, az, hogy ti is például, de egyszer nem kérnek bocsánatot. Egyszer nem kérnek bocsánatot, hogy ja, amúgy mi is reklámoztuk őket. Tehát ez valami undorító. Igen, 2 éve vár a pulcsénre, egyébként nem 2 éve, hanem 1,5 éve, de júniusban lesz 2 éve, de figyelj, egy layer 1-es blockchain fejlesztése az ennyi idő. Nem úgy van ám, hogy ma kitaláljuk, és akkor fél év múlva már fut, főleg úgy, hogy a legnagyobb airdroppal. Tehát ne legyenek senkinek elvárásai ezzel kapcsolatban, szerintem még bőven benne van az is, hogy 2023 év végére jön csak ki.
Ezek a tipikus youtuberek, furuk, ugye, fake guruk, akik megszokták már a bitcoin óta, hogy különböző replinkeket osztogatnak meg, mert másból nem is tudnak megélni. Merem azt állítani, hogy sokat se tudja, hogy működik a DeFi, vagy használt volna valaha is DeFi-t. Meg vannak szokva, hogy replinkek, kis kereskedés, tőkeáttétellel, ilyen-olyan csoportok, nem tudom, milyen fülesek, és ők ezt szokták meg, ebben nőttek fel, úgymond. És akkor nem is nagyon hajlandóak változtatni ezen a nézőpontjukon. És ahogy mondtad, a Hex rákényszerít arra, hogy úgy használ a kriptót, ahogy kell. Szóval ezt csak úgy tudod használni, hogy a tárcádban vannak a dolgok, már a swap is eleve úgy csinálod, hogy a tárcádból tárcádba, és amikor stakered, akkor is a tárcádban marad végül is a részvényed, nem nincs máshol.
Csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy mi volt a Bitcoin white paperébe, peer-to-peer. Ez volt az első, ez volt a fejlődés. Tehát nem peer-to-centralizált izé, to-peer, tehát nem így, hanem peer-to-peer.
Meg az nagyon fontos, hogy ugye rögtön a láncon, a blokkláncon ott is elérhető neked a swap. Tehát be tudod swapolni bárhova. Bitcoinnál nem tudod ezt megtenni. Mindig valamilyen központi váltóra kell regisztrálnod. Valahol be kell váltanod. Nagyon kis eséllyel fogadja el majd a szomszédod cash-é. Jó, nyilván Hexet sem, de legalább egy USDC-vel vagy Ethereum-ra váltva ott már elég jó esélyeim vannak. Sőt, azt szinte bármelyik váltó már be tudom váltani. Vagy automatán, és egyéb helyeken. És még egy dolog, hogy miért Hex? Mert inkluzív a rendszer. Tehát ugyanazokkal a lehetőségekkel él a kicsi befektető, mint a nagy befektető. Nincs különbség. Te ugyanúgy bányázhatod azzal, hogy stékeled. Nem kell megtanulnod, hogyan kell bányászni, hogy milyen gépeket kell venned, hogyan kell ezt üzemeltetned, futtatnod, hol szerezzi áramot, hogy ez egyáltalán profithoz juss el, mint a Bitcoinnál, vagy nem kell megtanulnod, hogyan kell validátort csinálni, egy csomópontot, egy Ethereum csomópontot futtatnod. Ezekkel nem kell foglalkozni egyáltalán. El kell döntened, hogy mennyi időre, és kész. És csak utána tartani a szabad. Nincs más dolgod.
Kovi közben kérdezi, hogy X összeget milyen arányba osztanátok Hex és Hedron között. Nem szeretnénk mi itt tanácsokat osztogatni ilyen téren. Én annyit tanácsolnék csak neked, hogy nézz utána mind a két projektnek, ásd bele magad, értsd meg, mi az a T-share, értsd meg, mik azok a HFI aukciók a Hedronnál, és a saját belátásod szerint. Mi itt csak annyit csinálunk, hogy projektekről beszélgetünk. Azt, hogy milyen százalékban hozd meg a portfóliódat, mi egymással se beszéljük meg, hogy hány százalékban van felosztva, milyen a portfóliónk. Hát, ilyen tanácsokat mi nem szeretnénk itt osztogatni.
Hogy nagyon egyszerű, stékeld a Hexed, és kapsz mindkettőt, Hedront és Hexet is.
Igen, mondjuk pláne azért sem tudunk erre mit mondani, mert mindenkinek más a célja. Tehát nem mindegy, hogy milyen célod. Stékelni szeretnéd? Tartani hosszú távon? Mást kezdeni vele?
Kereskedni.
Hedron, tehát.
Ezek lehetőségek, és mindenkinek előre meg kell ismerni, hogy mit kínál, és utána ezt használni a saját életkörülményéhez, meg a céljaihoz.
Úgyhogy igen, ez lett volna a rövid válaszunk. Következő komment, az nem lehet, hogy mondjuk 10 év múlva nem lesz kifizetve a stake-em, mert kimegy a tőke mögül-e. Figyú, az az igazság, hogy itt akkora bálnák vannak játékban, volt egy bálna, aki 150 millió dollárt kötött le 15 évre. Én a helyedben ilyentől nem tartanék, én nem tartok ilyentől, és nem tudom, Hexogy meg John Cservatöcs nektek erről, mi a véleményetek, hogy kimegy a likviditás a Hex mögül?
Hol menne? Mint látjuk, a likviditása hullámzik. Egyszer nagyobb, egyszer kisebb, de mindig van. Sosem volt olyan alacsony, hogy ne legyen elég, nem tudom, ami általában pár ezer dolláros swappal, de többnyire 10 000 dollárokat is tök alacsony slippage-el lehet swappolni. És a stakeled Hex, ugye ez részvény. A részvény meg minden nap keres. Szóval olyan nem lehet, nem történhet, hogy ne tudnád létrehozni magadnak a Hexet, mert az okos szerződésben ezt téged jogosít. Megvoltak a részvényeid, megtartottad a 10 évig, neked annyi és annyi jár. Az, hogy utána milyen áron adod el, az egy másik kérdés.
Ugye, hogyha valaki csinál sok pénzt, az nem veszi ki egyszerre, mert akkor az meggyilkolja az árat. Tehát akkora lesz a slippage-ed, hogy nem éri meg neked azt eladni. Ha van, mit tudom én, 1 000 000 dollárod Hexben, akkor azt úgy adod el, hogy ne ártson az árnak. Tehát mit tudom én, 5000 dollárosával, vagy 10.000 dollárosával, hogyha így csinálják, hogyha így vonják ki belőle a likviditást, mit tudom én, egy hónap alatt, akkor tehát így lehet pénzt ki, nem pénzügyi tanácsadás. De ja, tehát szépen lassan, és aki hexet vásárol, az benne van a decentralizált pénzügyekbe. Tehát valószínűleg tudja, hogy mit csinál. Mert alapban már megvásárolni sem egyszerű, mert nincs fenn váltókon.
Azért a bálnák is csinálnak néha butaságokat. Lásd az utolsó, aki több százmilliót adott el egyszerre, ráadásul a MetaMask swapon, ami még egy 5%-os fee-t is elrögzöl be. Legrosszabb helyen, ahol a legmagasabb költségek, a legnagyobb slippage-en, mert egyszerre adta el, és ráadásul az alján. Tehát nem kell annyira alábecsülni a emberi butaságot, még ha bálna. Akkor sem.
Hát igen, azért dexeken ezt oda kell figyelni, igen, tehát valójában érteni kell hozzá, hogy a dexeken nem így működik, ott ugye vannak eladás és vételi opciók, ott talán jobban is átlátható, kevésbé kell tudni, hogy hogy működik, ugye a likviditás, máshogy is működik a likviditás, ott talán egyszerűbb, de igen, tehát dexen azért oda kell figyelni és okosan csinálni.
Én is az első dexes napjaimban, vagy az első DeFi napjaimban csak úgy pislogtam, hogy micsoda tranzakciós költségeket kell fizetnem. Fogalmam nem volt, hogy mi az a GUI, fogalmam nem volt, hogy mikor érdemes tranzakciókat csinálni, fogalmam nem volt arról, hogy létezik egy olyan, hogy van nincs, bár akkor szerintem az még eléggé gyerekcipőbe járt, és én is volt, hogy a hexemnek az egynegyedét elvette a tranzakciós díj, mert csak pár száz dollárt vásároltam először, és így csak úgy pislogtam, hogy mi a franc, ez miért kerül ennyibe, és akkor ugye mit csinál az ember, akkor oké, akkor ezt nem értem, akkor ennek még utána járok. És ez gyakorlatilag ösztönöz arra, hogy tanuljál. Tanuld meg azt, hogy mibe fektetsz, értsd meg.
A DeFi-ben állandó aha pillanatok vannak, amikor így bekattan, hogy aha, ez ezért, aha, az azért. És igazából mindegyik lépcsőzetes, tehát sok-sok aha pillanat van szükség, amikor bekattan, hogy ez miért van, hogy a következő bonyolultabb dolgot megint megérts, és így megint csak így bekattan, hogy aha, ez ezért.
De én ezért vagyok nagyon hálás ennek az ökoszisztémának, mert megtanított engem a kriptót arra használni, amire való. Megtanított engem a kriptót DeFi-ba kezelni, a saját kulcsaimat tartva. Én vagyok a saját tokenjaimnak, coinjaimnak az ura. Nem kell engedélyt kérnem egy harmadik féltől egy tranzakcióért. Csak hát ugye ennek megvan az a hátulütője, hogy van egy tranzakciós díj, ezt ki kell fizetni. De erre is folyamatosan jönnek új megoldások, szóval meg nem kell minden nap tranzakciókat lebonyolítani, érted? Szia, kell káposzta.
Rákényszerít arra, hogy úgy használd a kriptót, ahogy kell, betartva a kriptó alapelveit. És igen, sajnos bonyolult, mármint abból a szempontból, hogy a DeFi önmagában bonyolult. És ezt de meg lehet tanulni, tehát sok embernek sikerült, nem kell félni ettől. Nyilván mindenki fél az elején, mert új dolgot csinálsz, bizonytalan. De ezért csináljuk az elején kis összegekkel, mert tanulunk. Mindig egy pici össze, és ahogy minél többször csinálod, annál jobban kialakul egy önbizalom, hogy utána már ugyanúgy csinálod pár száz dolláros tranzakciót, mint a pár ezer dolláros tranzakciót.
Hát igen, csak ez évek kellene, szóval az a helyzet, hogy ebben a mai világban nem biztos, hogy valaki rászen akár egy évet is, fél évet is, hogy ezt megtanulja, és akkor követte a baromságokat. Hát én is követtem a baromságokat nyilván, szerintem mindenkinek megvolt a tanulópénz, aztán később rájött, hogy hát hoppá, lehet, hogy nem kellett volna, vagy nem így kellett volna.
Közben érkezett egy kérdés, hogy jól érti-e, kovi-kovi, hogy van nincsen érdemes venni. Most az a helyzet, hogy ez is ugye utánajárással kideríthető, hogy a vanincs az egy olyan decentralizált váltó, amihez ha hozzácsatlakoztatod a tárcádat, és ha hexet szeretnél vásárolni, akkor a hexet úgy tudod megvenni, hogy nem kell Ethereum tranzakciós díjat fizetni, akármennyi a GUI. Ez csak bizonyos összeg fölött működik, tehát ilyen, nem tudom, 70 dollár fölött már szerintem működik. Én legelőször 100 dollárral próbáltam, és működött, de
működött a 20-nál is. Bocs, 25-nél is működött, csak kipróbáltam.
Erről fogunk készíteni egy külön epizódot hamarosan egyébként, hogy hogyan lehet olcsón hexet vásárolni.
De egyébként hát, miért nincs ehhez GESFI társítva? Tehát mi az oka, hogy ők ezt bevállalják?
Nem csak ehhez.
Kifizeti a tranzakciót, akkor így kérdezem.
Ez úgy működik kb. Mint egy kicsi limit order, amilyen pár perces. Ha amikor csinálsz egy ilyen megbízást, rá tudsz kattintani, és felhozza neked a tranzakciót, és indul egy visszaszámláló, ami 3-3,5 percről indul lefele, és várja arra, hogy teljesüljön az a limit order, amit ott beállította, ami a te swapod. És az árat meg egy idő után elkezdi csökkengetni nagyon picikével, hogy valaki ráugorjon, és úgymond feldolgozza azt a limit ordert. És akkor az, aki ezt lebonyítja, ő fizeti a tranzakciós költséget, és te megkapod azt a... Tehát egy picit lehet, hogy nem olyan jó árfolyamon sikerül váltanod, de ez többnyire elenyésző ahhoz képest, hogy milyen sokat spórolsz a tranzakciós költségen.
Tehát, hogyha magas a GVEI, vagy a gas fee, mondjuk nem tudom, mondjuk 100 a GVEI, akkor itt ez nekem óriási összegeket tud spórolni?
Hát egy 100 GVEI-nél mennyi egy 15-20 dollár egy swap? Azt az összeget meg tud spórolni, igen.
Az annyira nem rossz.
Szerintem több. Több mint 15-20 dollár. Én ma váltottam Oneinchen, és aztán ma lett volna, 40 körül volt a GVEI, és akkor lett volna 13-15 dollár a swap fee, a tranzakciós költség, és ingyen volt. Úgyhogy ez a Oneinch, ez egy rohadt jó találmány.
Cservotus tudna mesélni, hogy mennyibe került a swap, amikor 100 volt a GVEI?
Ó, volt. Volt, amikor fizettem 25-30 dollárt is. És lényegében beváltottam 20 dollárt.
Tisztán megérős történet volt akkor.
Hát jó, hát igyekszök ilyen 20 dolláronként, ahogy van olyan cigaretta pénzöm, akkor belevágom inkább hexbe.
Na, de viszont, ha mostantól a Oneinch Fusion-t használod, kétszer annyi hexhez tudsz hozzájutni, mert megsporoltad a tranzakciós költséget.
Hát így van.
És megérkezett közben szarra szálló Petike is. Szia, üdvözlünk. Én inkább cigire költeni. Hát jó, persze.
Ízlések és pofonok.
Ja, így van, ízlések és pofonok.
Kinek mi a prioritás? Hát Isten, van ilyen?
Említette, hogy jó, de amikor a BTC-t akartál venni 2012 években, kellett keresned egy BTC bányászt.
Most hát vagy bányásztad, nem? Mert talán még akkor még processzorral is, tehát sima gép is lehetett bányászni. Nem kellett hozzá túl sok tudás.
Igen, tehát ez egy jó kis marketing fogása volt a Bitcoinnak az elején, hogy szinte bárki bármilyen számítógéppel otthon bányázhatta. Így tudott elterjedni. És ez is része volt ugye a játékelméletnek, hogy minél több embernek elérhető legyen bányászaton keresztül.
Közben itt érkezett egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Egyrészt, hogy mikor lesz a következő live, erre csak annyit tudok mondani, hogy 2 weeks. Két hét múlva, nem tudjuk, hogy mikor lesz, de jó előre fogunk szólni. Szerintem most már úgy, hát nem azt mondom, hogy rendszeresen, de lesz egyre több live itt a csatornán, ahol tudtok élőbe kérdezni. Valamint Gergő Literatien, amit a V2 oldallal, gondolom a Pulse Chain Testnet V2B oldalára gondolsz, olvasható ár az nem reális, annak semmi köze a valósághoz. Ne hidd azt, hogy annyi lesz az árfolyama. A V2B az testnet, amit ott látsz, az mind értéktelen, tehát az mind csak humbuk. Az azért van, hogy az emberek használják, és kiderüljön, hogy mik a hibák, mert vannak olyan hibák, amiket a developerek se tudnak gondolni, de egy átlag ember, amikor használja, akkor előjön. Jöhet egy hex vásárlás videó is, igen, lesz majd.
Hedron, de ilyen volt is, Jani, hex vásáros videó volt.
Igen, de lesz egy updated verzió is, ahol egy kicsit részletesebben bele fogunk menni, Oneinch likviditás poolok, tehát ott egy kicsit mélyebben bele fogunk ebbe menni. Úgyhogy ha az érdekel titeket, akkor mindenféleképpen figyeljétek a csatornát, mert jön arról tartalom. Hedront hol érdemes stake-elni?
Hát azt kizalog egy helyen lehet, nem? Tehát nem érdemes, hanem lehet.
Igen, azt egy helyen lehet stake-elni.
Ikoza.pro
Itt tudsz. Gyorsan leírjuk neked. Tessék, ott azon az oldalon lehet Hedront stake-elni. Szerintem -100 dollár lesz, micsoda. mi lesz mínusz 100 dollár. Összefoglalnátok légy, hogy miről volt eddig szó, elég sok mindenről. Sajnos ezt most nem fogom tudni összefoglalni neked, mert már több mint egy órája beszélgetünk, és volt itt minden. Úgyhogy majd szerintem hallgass vissza a videót, és mondtam a többieknek már, hogy a következő live egy kicsit jobban meg lesz hirdetve előre, tehát mondjuk egy hétre előre, és akkor úgy tudtuk tervezni, hogy itt legyen majd az elejétől fogva.
Annak üzenem, aki kérdezi, hogy lesz-e mínusz 100 dollár, hogy ez nem olaj, csak az olaj volt mínuszos ára, ha jól tudom.
Igen, így van. Fizettek azért, hogy átvedd az olajat.
Mert hogy azt tárolni kell valahol, és amikor tele voltak a tankerek, akkor valahogy üríteni kellett az olajat. Hál' Isten a Hex ugyanúgy elfér a többi mellett. Nem kell neki több hely.
Podcast is lesz, igen, jön podcast is, már felvettünk két adást, és ezek jelenleg vágás alatt vannak, illetve hát akkor meséljük el a hatalmas nagy sztorit. Tehát,
biztos, hogy égni akarunk, Jani? Biztos?
Égünk, legyünk őszinték, hát most miért ne? Égünk, mint a Reichstag. Nagyon vicces a sztori, hát az volt, hogy felmentünk mindannyian Pestre, én Angliában lakom, én jelenleg onnan is beszélek most, a páran pestiek, páran még szlovákiaiak, páran Győr, Debrecen, mit tudom én, összegyűltünk szépen Pesten, és találkoztunk a defilevével, és úgy beültünk egy idézőjelben stúdióba, ami még kialakítás alatt volt, és felszerettünk volna venni egy podcastot, hozott mindenki mikrofont, ott voltunk hatan, hat külön mikrofonnal, és egy rohadt nagy lebőgés lett az egészből gyakorlatilag, mert valami botrányosan rossz volt a hangminőség, amit felvettünk, az tök jó volt, meg ugye ott volt a Levi is, tehát egy új arc is belekerült ebbe az egészbe, és basztus, egy használhatatlan lett a hangminőség, úgyhogy legközelebb megtanultuk, és a legközelebb stúdiót fogunk bérelni, hogyha összegyűlünk személyesen podcastolni, mert azért személyesen teljesen más beszélgetni, mint így a képernyőkön keresztül.
Majd talán az AI átírja a szövegre, és majd egy különböző hangavatár felmondja azt a adást különben. Sose kerül ki.
Persze, úgyhogy mindenkinek más a hangja.
Ezzel most nevetsz, de ilyen már létezik. Tudsz mintát venni a saját hangodból, és ő egy szöveget neked azzal a hanggal, azzal a hangorgánummal vissza tudja mondani.
Én leragadtam még a ChatGPT-nél, de ez se rossz. Na jó, van srácok, hogyha nincs több kérdés, akkor is itt le is zárnám a live-ot. Szerintem jót beszélgettünk, és érdekes témákat említettünk. Hogyha érdekel titeket a kriptobiztonság, akkor mindenféleképpen figyeljetek, mert azt a podcastot is felvettük most egyik nap, ahol a biztonságról beszélgetünk, és fú, annyira fontos téma, és az sincsen eleget kihangsúlyozva az a biztonság a kriptotérbe. Tehát ezzel a podcasttal is érkezünk, valamint a jövőben lesznek live-ok, lesz téma arról, hogy hogyan lehet olcsón hexet vásárolni, úgyhogy stay tuned mindenkinek, ezt üzenném. Hogyha tetszett az adás, akkor dobjatok egy lájkot, és osztjátok meg a barátaitokkal, ismerőseitekkel, közösséggel. Valamint a videó leírása alatt találtok egy EVM kompatibilis címet, hogyha szeretnétek támogatni minket, akkor erre ilyen önkéntes alapon tudtok küldeni nekünk javakat, anonim. A podcast elérhető lesz majd Google Podcast-en, Apple Podcast-en, Spotify-on, valamint Anchor FM-en is. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor a következő live-ig sziasztok!
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 Jó éjszakát!
Sziasztok! Hello!
Jó éjszakát! Sziasztok!